átfogó intézkedésekre készülnek az uniós tagországok vezetői az euró védelmében. Segítség a bajba jutott devizahiteleseknek, januártól megvásárolhatja lakásaikat az eszközkezelő. Bocsánatot kell kérnie Malina Hedvigtől a szlovák kormánynak, határidő nincs. Már gyűjtik az adományokat, a karácsonyi ajándékozásra készülnek a jótékonysági szervezetek. Híradó a Duna Televízióban, jó reggelt kívánok! Átfogó intézkedésekre készülnek az uniós tagországok vezetői az euró védelmében. A részleteket a csütörtökön kezdődő uniós csúcson véglegesítik. A befektetők konkrét és határozott döntéseket várnak azután, hogy a világ legnagyobb hitelminősítője a Standard & Poor's megfigyelő listára tette az övezet 15 tagállamát, köztük Németországot és Franciaországot, de még az eurozóna mentő alapját is.
Az óriási adósságállománnyal, az egyre valószínűbb recesszióval és a vezetők közötti nézeteltérésekkel indokolta véleményét a hitelminősítő. A válság már nem csak az egyes országokat érinti, hanem egyre inkább rendszerszerűvé válik. Átterjedt a kulcsországokra és elmélyült a periférián, mondta Moritz Krémer, az amerikai Standard & Poor's igazgatója. Az övezet országaiban megdöbbenéssel fogadták a hírt, és többen politikai célzatúnak tartják. Jean-Claude Juncker, az eurózóna elnöke szerint méltánytalan és erősen túlzó a lépés, amely alig néhány nappal előzte meg a válságkezelő EU csúcsot. Párizs szerint a hitelminősítő nem vette figyelembe a néhány órával korábban bejelentett német és francia javaslatokat, amelyek minden korábbinál szigorúbb költségvetési politikát szabnak az eurozónában. A javaslat, amit tegnap közzétettünk, és amit az elemzők előremutató lépésként értékeltek, már meg is válaszolja a Standard & Poor's kérdéseit, mondta a francia külügyminiszter. A német kancellár bízik abban, hogy a piacok jól fogadják az EU csúcs döntéseit. Úgy gondolom, bizalmat kapunk. Mindig azt mondtam, hosszú folyamatról van szó, ami eltart még egy darabig, de az utat kijelöltük, és ezen haladunk tovább, mondta Angela Merkel. Az Európai Bizottság nem kommentálta a negatív véleményt. A brüsszeli pénzügyi szóvivő azt mondja, nem a hitelminősítők nyomására készülnek nagy döntésekre, hanem az európai emberek érdekében.
Januárban indulhat a nemzeti eszközkezelő, miután az országgyűlés hétfőn megszavazta az erről szóló törvényt. A jogszabály szerint az eszközkezelő megvásárolhatja a bajba jutott devizahiteles családok lakását vagy házát. Ezzel a lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, akik legalább két gyereket nevelnek, és nincs másik ingatlan a nevük. Az adósok így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük. A törvény szerint két évük van arra, hogy visszavásárolhassák otthonukat.
A gyerekeivel együtt lakoltatták ki ezt az asszonyt Marcaliban, közvetlenül a moratórium előtt. Csak szeptembertől mostanáig mintegy 5000 kilakoltatást kezdeményeztek a bankok. Közülük sokakat megmenthet a nemzeti eszközkezelő, amely jövőre már megvásárolhatja a bajba jutott családok jelzáloggal terhelt lakását vagy házát. Ezzel a lehetőséggel egyelőre csak azok a családok élhetnek, amelyek legalább két gyereket nevelnek. Az adósok így saját lakásukban maradhatnak, de bérleti díjat kell fizetniük. Az eszközkezelő csak azt az ingatlant vásárolhatja meg, amelyre 2009. december 30-a előtt kötöttek hitelszerződést, és amit a bank már kényszerértékesítésre jelölt ki. További megkötés, hogy az eszközkezelő által megvásárolt ingatlan beköltözéskor nem lehetett drágább 15 millió forintnál Budapesten és a megyei jogú városokban, máshol pedig 10 millió forintnál.
Sok a nyitott kérdés,
nem sok. Még nem tudni például, hogy mennyi lesz a bérleti díj. Vagy a bankok belemennek-e abba, hogy a nemzeti eszközkezelő megvásárolja a bajba jutott devizahiteles ingatlanát? A jogszabály szerint ugyanis a budapesti és a megyei jogú városokban lévő ingatlanok vételára a forgalmi érték 55%-a, más városokban 50%, községekben 35%-a. Ez nem biztos, hogy jó üzlet a bankoknak. A Széchenyi Hitelszövetség szerint a legnagyobb baj azonban, hogy csak két évet kapnak az adósok, hogy visszavásárolhassák otthonukat.
Álláspontom szerint nem túl életszerű, hogy azokban a helyzetekben, amilyen helyzetekbe kerültek ezek az adósok, két év rendelkezésre tud állni, akár megtakarítás formájában, akár hitelképesség tekintetében.
Ezért a civil szervezet legalább 5 évre tolná ki a határidőt.
Meg kell indulni és meg kell próbálni valamit tenni.
Közben albérlet támogatási programot indított, a hitelük törlesztésére képtelenné vált kilakoltatott családok számára a magyarországi református egyház.
Ezeknek a családoknak próbálunk egy átmeneti időszakra, egy 6 hónapos időszakra egy albérleti lehetőséget biztosítani, és mindemellett szeretnénk ezekkel a családokkal együtt dolgozni azon, mind munkahelykeresésben, mind az életüknek az újraindításában, hogy ezt az időszakot kihasználva gyakorlatilag újra önfenntartó pályára tudják az életüket terelni.
A tervek szerint elsőként 10 család kap majd támogatást. Albérleti díjukat fél éven át fedezi a református egyház.
A frakcióvezetőkkel egyeztetett Schmidt Pál köztársasági elnök a kúria és az országos bírói hivatal vezetőiről. Az államfőnek több jelöltje is van a tisztségekre, a neveket várhatóan csütörtökön hozzák nyilvánosságra. Az új igazságszolgáltatási törvény szerint december 15-ig kell új főbírót választania az országgyűlésnek. Baka András jelenlegi főbíró az új szabályok szerint már nem lehet a bíróság elnöke, mert nincs 5 év magyarországi bírói tapasztalata.
Egész nap egyeztetett a köztársasági elnök a kúria és az országos bírói hivatal leendő elnökeinek a személyéről. Schmidt Pál fogadta Polt Péter legfőbb ügyészt és Pacolai Pétert az alkotmánybíróság elnökét, valamint a frakcióvezetőket. A Jobbik nem tett személyi javaslatot, viszont azt kérték Schmidt Páltól, hogy 2-2 személyt javasoljon a posztokra.
Ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy mind a bizottság, mind a parlament mérlegelni tudjon személyek között.
Mesterházi Attila az egyeztetés után azt mondta, Baka András jelenlegi főbíró alkalmas a posztra, ezért az MSZP saját jelöltel nem is állt elő, de szerinte Schmidt Pálnak sincs saját jelöltje.
Azt látjuk, hogy délután jön Lázár János, és ő majd megmondja, hogy ki lesz, akit a köztársaság elnöknek ki kell nevezni. Éppen ezért a szocialista párt nem fogalmazott meg egyetlen egy személyi javaslatot sem, mert értelmetlennek tartjuk.
Schiffer András volt a következő frakcióvezető, aki egyeztetett a köztársasági elnökkel. Ő azt mondta, Schmidt Pálnak több jelöltje is van, és azok alkalmasak a poszt betöltésére, de neveket nem említett. Az LMP saját jelöltet nem ajánlott.
Minden olyan esetben, amikor a köztársasági elnöknél van a jelölés joga, akkor a pártok ne ajánlgassanak neki személyeket. Én remélem, hogy Lázár János is így fog cselekedni.
Több személyt a köztársasági elnök úr figyelmébe ajánlottam.
A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, olyan személyeket kell választani, akit a bírák is támogatnak.
Az országgyűlés által megválasztandó személynek a változtatásokra késznek és képesnek kell lennie. Az országos bírói hivatal érére pedig olyan személyt kell választani, aki képes egy ekkora szervezetet működtetni, üzemeltetni, a szervezeti értelemben képes a vezetői feladatok ellátására.
Várhatóan még a héten megnevezi Schmidt Pál a jelöltjeit, akiket hétfőn meghallgatnának a képviselők, és kedden már szavaznának is róluk.
Az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérésben való megegyezést Malina Hedvig és a szlovák kormány között. Így jogilag lezárul a több mint 5 éve húzódó ügy. Ettől függetlenül a szlovák főügyészség továbbra is nyomoz Malina Hedvig ellen, állítólagos hamis tanúzása ügyében.
2006. augusztus 25-én verték meg Malina Hedviget Nyitrán, állítása szerint azért, mert az utcán magyarul beszélt mobiltelefonján. Néhány héttel később így nyilatkozott az őt ért támadásról.
Kérdezték, hogy hova megyek. Mondtam, hogy vizsgára megyek. Itt ma lesz vizsgám. És akkor azt mondták, hogy ma már nem megyek sehova. Elkapták a hajamat, behúztak.
Malina Hedvig 4 éve fordult az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. A pozsonyi igazságügyi minisztérium erre válaszul felajánlotta a kormány bocsánatkérését, azzal a feltétellel, hogy Malina Hedvig visszavonja a beadványát. Ebben néhány hónappal ezelőtt meg is állapodtak. Az Emberi Jogi Bíróság most úgy döntött, elfogadja a bocsánatkérést, az azonban nincs megszabva, meddig kell ezt megtennie Szlovákiának. Malina Hedvig ügyvédje azt mondja, ezzel egyáltalán nem tekinthető lezártnak a magyar nő peres ügye. A megállapodással ugyanis Szlovákia elismerte, megsértette Malina Hedvig személyi szabadságát. Ettől függetlenül Román Kvasnica azt mondja, ez az egyesség az első pozitív eredmény 2006 óta. A bocsánatkérés ellenére tovább folyik a vizsgálat Malina Hedvig ellen a szlovák főügyészségen az állítólagos hamis tanúzás ügyében. Itt továbbra is vádlottként szerepel. Robert Kalinák volt belügyminiszter, ugyanis röviddel a Malina Hedviget ért incidens után azt mondta, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt Malina Hedvig állította.
Dolnék Erzsébetet, a Magyar Koalíció pártjának volt képviselőjét is felszólították a hatóságok, hogy adja le szlovák okmányait. Dolnék Erzsébet korábban nyíltan vállalta, hogy felvette a magyar állampolgárságot. A volt képviselő azt nyilatkozta, hogy nem mond le szlovák állampolgárságáról. Közben elhagyta Szlovákiát a csaknem 100 éves Tamás Ilunka, akit a szlovák hatóságok azért fosztottak meg szlovák állampolgárságától, mert felvette a magyart. Az idősasszonyt annyira felzaklatták a történtek, hogy lánya magával hozta Magyarországra. Közben behívták a lévai rendőrségre okmányainak leadása miatt Gubik Lászlót. Ő volt az első szlovákiai magyar, aki nyilvánosságra hozta, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik. Gubik László azt mondja, még nem döntötte el, jelentkezik-e a rendőrségen. Gyergyó Szent Miklósra látogatott a Magna Cum Laude, ezúttal azonban nem koncertet adott a népszerű zenekar, hanem ajándékokat vitt a Böte atya vezette gyermekotthon lakóinak.
Mező Mihály, a Magna Cum Laude zenekar énekese ősszel ismerte meg a gyergyói gyerekotthon lakóit. Megsajnálta őket, ezért gyűjtött ajándékokat az ünnepre. Az adományok egy teherautóra sem fértek fel, ezért az együttes autóbuszát is megrakták.
Próbáltunk összeválogatni olyan dolgokat, ami megkönnyít a minden hétköznapét a vezetőségnek. Persze gondolván a gyerekekre is, ugyanis ők nem biztos, hogy egy mosógépnek vagy egy hűtőszekrénynek örülnének, ezért csokoládét, játékokat hoztunk.
A Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyerekotthonban jelenleg 20 kisgyermek él. Jövőre 60 hátrányos helyzetű gyereket szeretnének majd fogadni. Ezért különösen hálásak a zenekar adományáért.
Mi most ősszel indultunk, és az egész háznak ugye a berendezése és a működése adományból van. Tehát ez nekünk nagyon-nagyon nagy öröm volt így karácsony előtt, ugye, mert hát ez nekünk nagyon nagy ajándék. Utad egyszer a végéhez én, ne felejtsd el,
hogy honnan jöttél, A gyerekek által előadott ünnepi műsor után Mező Mihály és társai néhány saját szerzeménnyel viszonozták a szívélyes fogadtatást.
Itthon a jótékonysági szervezetek már készülnek a karácsonyi ajándékozásra és gyűjtik az adományokat. A Mikulás gyár péntektől várja a felajánlásokat Budapesten az 56-osok terén. A cipős doboz akció szervezői pedig már napok óta várják a gyerekeknek szánt ajándékokat.
Zsúfolásig megtel gyerekekkel a fővárosi nagy cirkusz lelátója. A baptista szeretetszolgálat így akarja felhívni a figyelmet a napokban indított cipősdoboz akciójára.
Arra kérjük az adományozókat, hogy először is döntsék el, hogy fiúnak, lánynak, milyen életkorú gyereknek készítik a cipősdoboz ajándékot, és gondolják végig, hogy minek örülnének, ha ők gyerekek lennének.
A szeretetszolgálat 8. alkalommal szervezi meg adománygyűjtő akcióját. Tavaly több mint 22 000 gyermeken segítettek Magyarországon és határon túl. Nem csak a felnőttek, a gyerekek is szívesen adakoznak.
Minden évben szoktunk küldeni cipősdobozt a szegényebb gyerekeknek.
Végül a szegény legény elhatározta, hogy kőlevest főz.
A Mikulás gyár is készül a karácsonyi ajándékozásra. A szervezők kőlevest főztek, csak úgy, mint a magyar népmesében a szegény vándorlegény, aki egy kis furfanggal volt kénytelen megvendégeltetni magát a falubeliekkel.
Konzerveket, lisztet, tésztát, cukrot, sót, minden mennyiségben, étolajat, mindent, ami jól dobozolható vagy szállítható, illetve szeretnénk, hogyha jó minőségű ruhák, játékok, könyvek érkeznének adományként.
A közmédia is támogatja a Mikulás gyár rendezvényeit. A képernyőről már jól ismert műsorvezetők segítkeznek a gyűjtésben.
Lehetőségünk van ugye hírul adni az emberek számára, hogy adakozzanak, hiszen nem mindenkinek ez juthat el, akár élelmiszer vagy gyerekekhez játékok.
Idén először a Magyar Posta térítésmentesen kézbesíti az adományokat a Mikulás gyárnak.
Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb fél hétkor várom majd önöket. Viszontlátásra!
A kultúra élvezete komoly függőséghez vezethet, mégis teljesen legális. Nézze minden hétköznap este 9:30-tól a Duna 2-n az éjjeli őrjáratot.
Keressük az ország dalát, a dalt, amely jövő májusban képviseli majd hazánkat Európa legnagyobb zenei versenyén. Angliától Azerbajdzsánig 100 millióan figyelnek majd ránk, a mi énekesünkre, a mi dalunkra. Ismét Eurovíziós Dalfesztivál az M1-en. December 20-áig várjuk a magyar és külföldi szerzők számait. A beérkezett dalok közül szakmai zsűri és a nézők választják majd ki a győztest. A pályázati feltételekről bővebben olvashat a www.hiradó.hu. Weboldalon. Keressük az ország dalát!
A következő műsorunkat 6 éven aluli nézőinknek nem ajánljuk.
Az öv, óv. Ez az örök igazság, mégis évente sokan fizetnek az életükkel a figyelmetlenségükért. Tavaly a balesetben meghalt személygépkocsi vezetők közül majdnem minden második nem volt bekötve. De nem volt sokkal jobb a helyzet az anyós ülésen ülőknél sem. 36%-uk spórolt, az alig 2 másodperces művelettel. A legrosszabb a helyzet a hátulülő utasoknál. Az áldozatok 65%-a nem használta a biztonsági övet.
Azok a legjobb ötletek, vagy legjobb gyakorlatok derüljenek ki, és kerüljenek átültetésre az adott országba, amiket lehet használni, és máshol már bevált.
Ezen a helyzeten is javítani szeretne az egyik hazai közlekedésbiztonsági civil szervezet, amely magyarul is megjelentette a biztonsági övek és gyermekülések használatával kapcsolatos módszertani kézikönyvet. A szakmának készült könyv a többi között kommunikációs tanácsokkal is szolgál az egyesületeknek, civil szervezeteknek, miként hívhatják fel a figyelmet hatásosabban a ránk leselkedő veszélyekre. Erre egy jó példával maga az egyesület is szolgált. Figyelmeztető kampányt szerveztek. Több száz ehhez hasonló táblával hívták fel a szülők figyelmét az elindulás utáni teendőkre.
Akkor, amikor a tábla kikerült, ez hogyan hatott az emberekre? Figyelembe vették, bekapcsolták-e a biztonsági övüket, mennyire hatott rájuk ez a fajta megjelenési forma, és ez is a vizsgálat egyik részét jelentette, és a vizsgálatok alapján igen, úgy tűnik, hogy ha nem is 100%-ban, mert hát azért ezt nagyon nehéz elvárni, de az autósok jelentős részénél igen, és főleg az, ami még érdekes, hogy a gyerekeken keresztül hat legtöbbször, mert azt mondják, hogy a papának vagy a mamának, hogy nézd ott a tábla, és be kéne kapcsolni a biztonsági övet.
Következő családbarátban a hitelkárosultaknak adunk tanácsokat. Egy csodafalut mutatunk be, Rozsályt, amely teljesen önellátó. Szót ejtünk még a gyulladásos bélbetegségekről, és dietetikus főzi az ebédünket. Valamint megmutatjuk, milyen az idei sál-sapka trend. Várjuk Önöket a Családbarát magazinban 10 órától.
Kérdést a kérdésért, lépés lépésre.
Zseniális stratéga.
Felszabadítom.
Ön akar felszabadítani.
Felszabadítom.
Minden húzást előre lát.
Egy ilyen elmének kell a játék.
De a játék sosem ér véget.
Lehet, hogy depressziós?
Nem, orosz. A rossz embert kapták el.
Végjáték.
Tudom, mert én tettem.
Péntek este 8:30 a Duna Televízióban.
A napnál világosabb. Ma reggel. Minden hétköznap 5:50-től az M1-en és az M2-n.